Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy egybe jöhettünk, hogy hallgassuk a te igédet, a felkent szavadat, hogy általa hitet nyerjünk, és ezt a hitünket munkába állítsuk a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, az áldások teljességét, amit te elkészítettél a számunkra. Ezt mi a mai napon a kinyújtott hitünkkel átveszük, megragadjuk és birtokba vesszük. Mindazt a 7000 ígéretet, amit te adtál nekünk a Bibliában. Megragadjuk és élvezzük a földi életünk során. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy munkálkodsz mindannyiunk életében. A szent vér és a szent olaj hatalmát árasztjuk ki magunk, szeretteink, bárányaink és az imáinkban foglaltak felett a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Köszönjük a dicsőséges kiáradásokat, a dicsőségednek a megmutatását a Jézus nevében. Köszönjük, hogy részesei lehetünk, és benne élhetünk ezekben a csodákban, itt az utolsó időkben. Köszönjük, hogy használsz minket, Uram, a te céljaidnak a véghez vitelében, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Szeretünk téged, Uram, és köszönjük a közléseidet, a látogatásaidat, és a szent vért, amely tisztára mosott bennünket. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen és ámen. Kívánj egy áldás özönt a szomszédodnak.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy itt vagytok. Az Úr dicsőségére a NAV átutalt 15.000 forintot az 1% felajánlásokkal kapcsolatban. Köszönjük és megáldjuk a magjaitokat, és minden tekintetben, minden magot, amit eddig elvetettetek, áldás parancsolunk mellé, növekedést és szaporodást. Egy szót otthon a Szent Szellem feliratott, hogy alávetettség. Sanders Pastor régebben, ha valaki emlékszik rá, de vissza lehet keresni a régi tanítások között, volt ilyen tanítássorozat, hogy alávetettség. Mert Isten azt szereti, hogyha mi alávetjük neki. Tehát ahogy az ige írja, úgy én. Ez jelenti az alávetettség. De jelenti azt is, hogy Isten földi képviselőinek a rendelkezéseit, utasításait betartjuk. Mert minden gyülekezetnek van egy vezetője, egy felelős vezetője, és időnként szükséges hozni megfelelő döntéseket. Nem biztos, hogy mindig tetszik. De aztán, hogy alávetettem magam, és azt mondtam, igen, hát előjárom. Ha őt a Szent Szellem így vezette, akkor én alávetem magam, és azt teszem, és kész. Mert én itt akarok maradni a helyemen. Az alávetettség alatt még azt is lehet érteni, hogy ahogy a Róma 13-ban le van írva, hogy Isten elrendelte az államaparátust, hogy a földi életet megfelelő módon kormányozzák földi törvényekkel. És az alávetettség azt is jelenti, hogy mi alávetjük magunkat, ha nem is mindig tetszik, ilyen-olyan paragrafusok, rendeletek, szabályok, törvények, adótörvények és egyebek, mert Istennek az kedves, hogyha mi alávetettségben élünk. Általában ugye Sanders Pastor a dicséretnek hagyta, hogy a szabadon folyjon, tehát Szent Szellem vezesse a dicsérőket, de volt, amikor oda mondta, hogy most ezt kérem, hogy köszönöm Úr Jézus például. És akkor nekik alá kellett vetni magukat, hogy akkor ezt föllapoztak, és akkor azt játszották. Tehát erről szól az alávetettség, nem akarok erről hosszabban prédikálni. Kijelentések is érkeztek a héten, és ez nagyon örvendetes. Nagyon megérinti ilyenkor az Úr az ember szívét. Közeledik ugye a Minden Szentek, és egy három részes sorozat készült el, az a cím, hogy az élet fája. Így vezetett a Szent Szellem, hogy az első részt azt én tanítom, és a második és a harmadik részt pedig az Évi tanítja. Mondhatom úgy is, hogy ez a sorozat az alap tanításokhoz tartozik, mert az ember bukásáról és az üdvösségéről szól, hogy hogyan lehet visszakerülni az életfájához. Az életfája sorozatnak az első része következik. a teremtés koronája. Az első pontunk, az első alcímünk az Ádám előtti világ. Az Édenkertben történt események jobb megértéséhez vissza kell tekintenünk röviden az Ádám előtti korra. Nagyon érdekes dolgokat fogtuk ma hallani, és hiszem, hogy elnyeri a tetszéseteket. Isten jóságos. Ebből az következik, hogy ő csak jót tud teremteni. A Biblia azt írja, hogy minden a maga neme szerint terem. De ezt is tudjátok, mert ha kiskertben a paradicsomagot fogtok elvetni, akkor nem paprikát fog teremni. Tehát, ha Isten jó, akkor az ő magja is jó, amit teremtett. Az első igénk az 1 Mózes 1-ben van, a 31-es versnek az eleje, a 31-a, így nevezzük. Tehát 1 Mózes 1, 31.
És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó.
Tehát Isten jó, és amit teremtett, az mind jó. Tehát ő is megállapítja, hogy az ő keze munkája, az kiváló. Ez a teremtésnek a 6. napján hangzott el. Amikor befejezte a teremtést, mert a 7. nap ugye pihenő nap volt. Isten hogyan teremtette a világot? A hitének a szavai által teremtette a világ mindenséget. Kimondta, és lett. Mi Isten képvása vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, ugyanezekkel a tulajdonságokkal. És nekünk is ugyanígy lenne szükséges használni a hitünket, hogy kimondjuk, és lesz. Isten körülvevő angyalokban is csak jóság lakozott. Ezékiel 28-ashoz lapozunk, és a 14-15-ös verset olvassuk el.
Felkent oltalmazó kerub voltál, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál. Fedhetetlen voltál útjaidban, attól a naptól fogva, melyet teremtettél, míg gonoszság nem találta tét benned.
Amen. Ide vissza fogunk még jönni, maradjon benne az újatok vagy a könyvjelzőtök. Itt Lucifer arkangyalról van szó, aki jónak teremtetett. Aztán ellapozunk Ézsaiás 14-hez, a 11-től 14-es versig. Lucifer feladatát nézzük meg. Ő egy olyan arkangyal volt, aki a zenei szolgálatot végezte a mennyben. Az atya dicsőítése volt a feladata. Tehát magasrangú angyal volt, olyan magasrangú, mint a Mihály vagy Gábriel arkangyal.
Kevésséged és lantjaid zengése a sírba szállt. Ez az első rész, a 11-es első része. És így jön a 12-es. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnalfia. Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te azt mondtál szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felhívők hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz.
Amen. Tehát a 11-es versből kitűnik az, hogy a zenei szolgálat volt Lucifer feladata, de egyszer csak úgy gondolta, hogy ő magasabbra helyezi az ő királyi székét Istennél. Azaz felfúvalkodott. Ezt olvastuk itt. Visszamegyünk az Ezékiel 28-hoz, és a következő versekben, a 16-tól 18-ig azt fogjuk látni, hogy Isten ezt a felfúvalkodott állapotát Lucifernek nem nézte el, kizárta a mennyből. Levetette őt a mélységbe, és innentől kezdve a Bibliában Sátán vagy ördög néven ismerjük.
Nyerészkedése sokasága miatt bensőd erőszakossággal telt meg, és vétkezél. Azért levetlek téged, mint szentségtörőt az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kerub a tüzes kövek közül. Szíved felfúvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet ragyogásod miatt, a földre vettettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére. Vétkeid sokasságával, nyerészkedésed romlottsága által beszennyezted fentélyeidet, azért tüzet hoztam ki bensőből, Ez emésztett meg téged, és hamuvá tettelek a földön mindenek láttára, akik rád néznek.
Amen. Tehát Isten jóságos, ezt megállapítottuk. Ő nem tűrheti el, hogy a mennyben gonoszság lakozzék. Ezért a felfúvalkodott Lucifert a mennyből kizárta, kivetette. Idáig ez rendben van, ugye? Fontos megértést kapni arról, hogy Lucifert Isten nem gonosznak teremtette, hanem gonosszá vált. Ez nagy különbség a kettő között. Azt tudjuk, hogy Isten mindenkinek, minden teremtményének szabad akaratot adott, és Isten a szabát soha nem vonja vissza, így Lucifertől sem vonta vissza a szabad akaratát, ezért nem akadályozhatta meg a gonoszszá válás útján. Mert vannak olyan nézetek, hogy hát Isten miért engedte meg Lucifernek ezt? Azért, mert ő szabad akaratot adott minden teremtménynek. És nem mindenki jól él vele. Miután Lucifer a földre vetetett, ő az ott élő teremtményeken taposott, most olvastuk. Ádám előtt a földön éltek valamilyen teremtmények, de nem emberek voltak. Mert az első ember Ádám és Éva. Mint ismeretes, minden gonosz cselekedet ítéletet von maga után, így Lucifer királyságára is ítélet szállt, mert gonoszul bánt a itt élő lényekkel. Nagyon elképzelhető az, hogy az akkor elpusztult lények szellemei alkotják ma a démonikus hadsereget, amit fizikai szemünkkel nem látunk. Egy nagyon érdekes dolog, ami a Bibliából kiolvasható, hogy még Ádám előtt a világot egy katasztrofális méretű vízözön pusztította el, és ez nem azonos Noé vízözönével. Tehát a Biblia két hatalmas vízözönről beszél. Az egyik az Ádám előtti vízözön, a másik pedig a Noé idejében levő vízözön. Az egy Mózes egyhez lapozzunk, és az első két igeverset olvassuk el. Ebből a két igéből nagyon sok mindent ki lehet szűrni.
Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld pedig hihetlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten szelleme lebegett a vizek felett.
Amen. Amen. Mit mond az első vers? Hogy Isten teremtette
a mennyet és a
földet. Igen. Teremtette. Azt mondtuk, hogy Isten jó. Ő mindent jónak teremt. Akkor ez a teremtés, ez milyen lehetett? Csak jó. Viszont a második vers ellent mond ennek. Mert azt mondja, hogy pusztává vált, meg sötétség volt. Mi történt itt? Ugyanebben enged betekintést a Jeremiás, ezt nem olvassuk el, házi feladatnak fölírhatjátok, a Jeremiás 4. fejezetében 23-27-ig. Jeremiás látomásában visszatekint a Lucifer vízözöne utáni állapotra, amely ugyanazt a pusztaságot mutatja, mint a kettes vers, amit az előbb olvastunk, hogy pusztává vált. A régi fordításokban nem jól szerepel, hogy volt, hanem az a helyes szó, hogy vált. Ez lényeges különbség. A Zsoltárok 104-eshez lapozzunk el, mert ezt a pusztává vált földet Isten újra teremtette. A kietlenből előjözött egy életet újra. Zsoltár 104-esben a 6-tól a 9-es versig.
Víz áradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodból eloszlának, és mennydörgésednek szavától szép riadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik.
Amen. Tehát ez a földnek az újjáteremtése, még Ádám előtt. Mint említettem, Isten nem teremt értelmetlen dolgokat. Az Ézsaiás 45:18 azt írja, hogy a földet lakhatóvá alkotta. Olyan állapotot teremtett, hogy az ember tudjon rajta lakni, meg tudjon rajta élni. A föld újra teremtésekor hallhattuk itt az igében, hogy Isten megdorgálta a vizet, és az ő szavára azok azonnal visszahúzódtak. különbség van a Noé vízözönne és az Ádám előtti vízözön között, mert Noé esetében 150 nap kellett ahhoz, hogy a víz fokozatosan visszahúzódjon. Itt meg azt írja az ige, hogy Isten szólt, parancsolt, és egyszerre eltűntek a vizek. Legalábbis megfelelő mederbe terelte Isten a vizeket. A Föld újjáteremtését követően Isten megteremtette az élőlényeket, amit olvashattok az első fejezetben, hogy első nap, második nap, harmadik nap, és így tovább. Majd 6000 évvel ezelőtt megformálta az első embert. Érdekes dolgok, ugye? Ilyenkor jönnek az okos emberek, hogy hát, hogy lehet az ember 6000 éves, és a régészeti leletek meg több millió évről beszélnek. Kettő között nincs ellentmondás, mert hogyha helyesen értelmezik az igét, akkor meglátjuk azt, hogy a teremtés valóban sok milliárd éves. Az egyes vers azt mondja, hogy Isten teremtette, második vers azt mondja, hogy pusztává vált, mert egy ítélet következett a földre, és utána jött az ember teremtése. És az egyes és a kettes vers között egy hatalmas idő szakadék van, ami több milliárd év. Tehát a teremtés sok milliárd éves, és Ádám előtt pedig egy újrateremtés történt csak. Amit most eddig elmondtam, időrendben gyorsan fölvázolom. Egy, a teremtés az 1 Mózes 1:1-ben. Kettő, Lucifer kizárása a mennyből. Harmadik pont. Lucifer a földön levő teremtményeket tipor, uralja őket, leuralja őket. Ezt követi az ítélet, az Ádám előtti vízözön. Az 1 Mózes 1:2-ben a föld kietlenné és pusztává vált az ítélet következtében. Aztán Isten újra teremti a földet, és megalkotja az embert. Tudtuk követni? Tehát ez még mind Ádám előtt történt. Második pontunk, második alcímünk, Ádám a föld Istenének teremtetett. Mint tudjuk, az ember Isten hasonlatosságára lett teremtve, hogy egy osztályba tartozhasson Istennel, és közösségbe lehessen ő vele. A madarak nincsenek egy osztályba Istennel. Az állatok nincsenek egy osztályba Istennel. De az ember igen, mert saját képmására teremtette. Az ember volt minden teremtésnek a koronája. Mert Isten osztályába tartozó lényt teremtett Isten. Az ember kezdetben olyan isteni képességekkel rendelkezett, amely minden képzeletünket felülmúlja, de Ádám sajnos elbukott, mert megszegte Isten szavát. Láthatod a teremtés könyvében, hogy az ember uralkodásra teremtetett, és olvassuk el az 1 Mózes 1-esben 26-27-28-es verseket.
És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszomászva mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert, az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondta nékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszomászó mindenféle állatokon.
Amen. Itt nagyon szépen leírja az ige, hogy mi Isten képmása vagyunk, és felruházottunk szinte ugyanolyan hatalommal és erővel, hogy kormányozzuk a földi életnek a dolgait. A héberben a hasonlatosság szó azt jelenti, hogy az eredetinek a pontos mása. Tehát mi Istennek egy pontos mása vagyunk. Az ember nem a majomból származik, hanem Isten másolatot készített saját magáról. A Biblia felfedi, hogy Isten az ember testét a föld porából formázta meg. Különbséget kell tenni, hogy Isten valamit teremtett, és valamit készített, azaz megalkotott. Az ember kivételével Isten mindent teremtett, mert kimondta a hit szavát, és úgy legyen, és lett, de az embernél nem így történt, hanem a meglevő anyagból, a földből készített egy szobrot, és belelehelte az ő életét. Igazából az embert nem teremtette, hanem alkotta. Itt olvastuk a Biblia egyik lényeges kijelentését, hogy uralkodjatok az egész földön, a földön levő állatokon, és mindaz, ami létezik. Uralkodjatok. Fontos, hogy megértsük, Isten nem azt mondta, hogy legyetek alázatosak, az élet nehézségei ellen úgysem tehettek semmit, ne is próbáljátok az életeteket megváltoztatni, megkönnyíteni. Azt szokták mondani az emberek, hogy hát, aminek történni kell, az úgyis megtörténik, semmit nem tehetünk ellene. De ez egy nagyon rossz megvallás. Ez rossz mag. Nem. Isten azt mondta, hogy uralkodjatok a földön. Más szavakkal így lehet kifejezni, ha a földi dolgok vagy bármely élőlény ellenszegül nektek, ti magatok fegyelmezzétek meg. Isten arra teremtette az embert, hogy Istenként uralkodjon a föld felett. Isten az embert nem csúszómászónak helyezte a földre, és ez egy vallásos nézet, hogy az ember csak egy porszem, vagy egy kis kukac, vagy egy bogár, hanem Isten megteremtette a bolygót, és azt az embernek adta át uralkodásra. Isten adott az embernek útmutatásokat, és megadta a képességet arra, hogy végrehajtsa mindazokat, amiket Isten mondott. És otthon olvashatjátok majd a Zsoltár 115-ös fejezet 16-os versében, hogy a földet az ember fiainak adta. Azt mondta, ha a dolgok nem mennek rendben, akkor használd a hatalmadat. Te légy a földnek az istene, én pedig a mennynek az istene vagyok. Látjátok, hogy Isten milyen nagy lelkű, hogy egy bolygót létrehozott, megalkotta az ő képmását az embert, és azt mondta, hogy itt ez a bolygó, ez a gyönyörű föld, és te itt e fölött uralkodjál, és érezd jó magad. Ez ahhoz hasonlít, mint a babaszoba, hogy megszületik a baba, előtte már ugye elkészítik a kis babaszobát mindenféle butorzattal, és amikor megszületik, akkor beteszik, hogy érezze jó magát. Ne add fel, ne roskadj össze, hanem használd a hitedet, és változtasd meg a körülményeket, amik rosszabb persze. Isten az embert tökéletes teljességben kis Istennek teremtette a föld felett. Tehát nem sokkal kisebb hatalma volt az embernek, mint Istennek. Odaadta a földet az Ádámnak, odaadta a földet az első emberpárnak, és így szólt. Tessék, Ádám, ezt neked adom. Téged teszlek a föld istenévé, és minden fölé, ami itt található. És hogyha a földön a dolgok ellened fordulnak, te magad hozd azt helyre. Ádám, aki Isten lényének pontos mása volt, képes volt ugyanazon a hit szinten cselekedni, működni, mint a teremtője. És mint utaltam rá, Isten a szavával teremtett mindent, és nekünk is megadta ezt a képességet, hogy a hit szavát szólva valóságba tudjuk hozni azt, ami a szívünk kívánsága. A hit úgy is megfogalmazható, hogy a láthatatlan világba vetett horgony. És abba kapaszkodunk. Mert a hajóknak is ugye van horgonya, és ha le akarják rögzíteni a hajót, akkor ezzel a horgonnyal teszik. Harmadik alpontunk. Kulcsok a Biblia megértéséhez. Kulcsok a Biblia megértéséhez. A Teremtés könyvének első három fejezetében van a Biblia megértésének a kulcsa. Hogyha ezeket nem érted, soha nem leszel képes pontosan értelmezni a Bibliát. Amit Isten az ő természetéből fakadóan létrehozott, az mind nagyon jó volt. Emlékeztetlek benneteket ismét erre. De ma a földön látható dolgok a romlott természet következményei. Tehát nem azt látjuk, azt a gyönyörű teremtést, amit Isten 6000 évvel alkotott, újra teremtette a földet, hanem annak a torzított képét, mert a sátán ebbe bele piszkált. Ezek akkor jöttek létre, amikor Ádám térdet hajtott a törvénytelen szellemnek, és átadta a hatalmát a sátánnak. Amikor Ádám átadta a hatalmát a sátánnak, a sátán lett egy világrendszernek az istene, és megrontotta azokat a dolgokat, amelyeket Isten teremtett. 2 Korintus 4:4-et már sokan ismeritek, hogy elvilág Isten a sátán. Itt most csak annyit ragadunk ebből. 2 Korintus 4:4. És így lett elvilág istene, hogy Ádám átadta neki a hatalmat. Sátán a gonoszságából fakadóan eltökélte, hogy tönkreteszi Isten teremtését. Meg kell értenünk, hogy Isten a mi szerető mennyei atyánk. Erről több tanítást is hallottatok, kis újságban is van erről tanítás. Nem Isten a szerzője a halálnak, a gonoszságnak, a szerencsétlenségeknek. A bukás az oka, hogy a sátáni erők szabadjára lettek engedve a földön. Isten az életszerzője, a halál pedig a pokol terméke. Amikor Ádám bűnbe esett, a halál megjelent a földön. Az 1 Korintus 15:21 kijelenti, hogy ember által jött be a halál, azaz Ádám által jött be a halál. 1 Korintus 15:21 házi feladatnak csak. Isten megmondta, hogy mi történik akkor, hogyha az ember eszik a tiltott fa gyümölcséből. Ádámnak minden hatalma megvolt arra, hogy uralkodjon a földön, és maga alá vessen minden létező dolgot és minden szellemi erőt. Isten azért helyezte az embert az édenkertbe, hogy őrizze azt. Az őrizni héber szó jelentése megvédeni, oltalmazni, őrtálni. Más szavakkal megvédeni az édenkertet minden betolakodótól. Most jön egy ige, az 1 Mózes 2-ből, 16-17-es vers.
És parancsola az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
Amen. Tehát Isten azt parancsolta, hogy ott van egy fa, azt csak nézni szabad, mert komoly következménye lesz, hogyha hozzányúl. Ádám szellemileg meghalt abban a pillanatban, amikor bűnt követett el. Nem tudta, hogyan lehet meghalni fizikailag, mert a teste örök életre lett készítve. A sátánnak 930 évébe került, hogy megtanítsa a test halálát. Tehát, hogy elpusztítsa a testet. Isten nem akarta, hogy Ádám egyen a tudás fájáról, amely valójában a jó és a rossz közötti különbség megismerése volt. Két különleges fát az édenkertben. Az egyik az életfája, a másik pedig a tudásfája. E körül forognak a dolgok. A tudásfája, a jó és a rossz közötti különbség megismerése. Héberül az úgy hangzik, hogy az áldás és a csapás ismerete. A gonosznak fordított szó itt azt jelenti, hogy csapás, szerencsétlenség, baj, szomorúság, fájdalom, sértés, bajkeverés. Ádám evett a tiltott gyümölcsből, ami nagy ostobaság volt a részéről. Isten megmondta neki előre, hogy ne tedd, mert ha ezt teszed, akkor meghalsz. Szellemileg halott leszel. Az igaz, hogy tudást szerzel, és megismered a gonoszt, de szellemileg halottá válsz. Ádám már ismerte, hogy hogyan mondjon áldást. De engedetlenségével ő megismerte a gonoszságot is, és megtanulta azt, hogy hogyan lehet létrehozni a gonoszságot. Hogyan lehet létrehozni az átkot. Isten újjáteremtette a földet, és az ember behelyezte az édenkertbe. 1 Mózes 3:1-es versünk következik.
A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett. És mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek.
Amen. A sátán kígyó formájában jelent meg az édenkertben. A sátánnak be kellett lépni egy testbe, hogy a Földön ki tudja magát nyilvánítani. Ádám idejéig az ördög csak valamilyen teremtményen keresztül tudta megközelíteni az embert, így a kígyó testét használta fel erre. Nagyon fontos megérteni azt is, hogy Jézusnak miért kellett testbe megjelenni. Mert Jézus előtte is létezett, csak úgy hívták, hogy igen. És a mennyben volt az atyával. Neki is azért kellett megjelenni testben, hogy tudja gyakorolni a hatalmát. A Szent Szellem miért akar lakozást venni a hívőkben? Hogy ki tudja fejezni az erejét. Hogy meg tudjon nyilvánulni. A sötétség erői is azért keresnek élő lényeket, embereket, állatokat, hogy beléjük öltözve meg tudjanak nyilvánulni. És bizonyára hallottatok olyat, hogy megszállottság. Ez lehet ember esetében is, és lehet állat esetében is. És volt olyan eset, már hallottam olyat, hogy az állatot meg kellett ölni, mert egyszerűen így tudták megszüntetni ezt a démoni tevékenységet. Tehát a lényeg az, hogy a szellemi lények csak testen keresztül tudják magukat kifejezni. Ezért kellett egy testbe bújni, és a kígyó testébe bújt bele. 1 Mózes 3. fejezet, 4-es 5-ös vers.
És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon estek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói.
Amen. Tehát ez volt az 1 Mózes 3-asban, a 4-es 5-ös vers. Figyeld meg, hogy mit mondott Sátán. Azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Sátán fél igazságot mondott, és ezzel becsapta az embert. Ádám és Éva annyira izgatott lett, amikor a Sátán azt mondta nekik, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, hogy nem is figyeltek fel arra a kifejezésre, hogy megismeritek a gonoszságot is. Ádámnak vissza kellett volna utasítani ezt az ajánlatot. Meg volt hozzá a hatalma. Amíg át nem adta a hatalmát a Sátánnak, az ember kinyilatkoztatott tudást kapott Istentől. Csak megjegyzem, hogy a bukás után vált szükségessé az iskola rendszer, az értelmi tudás. Tehát másképp az ember nem kapta meg a szükséges tanításokat. De a Sátán megmutatott egy másik lehetőséget az embernek, ami az élet fájával teljesen ellentétes volt. A gonoszság fája olyan képességet adott, hogy gonoszságot tudott létrehozni. Ezzel szemben az élet fája minden biztosított, amire Ádámnak, illetve az emberiségnek szüksége volt, megadta azt a tudást, hogyan tartson mindent rendben, mégpedig a szájának hittel teli szavai által. Ádám odajárulhatott az élet fájához, amely adott neki bölcsességet, a nyelvnek a szelítségét, az ajkainak az igaz gyümölcsét, és megadta a szíve kívánságait. Felírhatjátok a példabeszédek 13-as, 2-es, 3-as verset. Azt is megjegyzem csak, hogy a kívánság ösztönzi az embert, hogy szóljon, és megkapja ajkainak a gyümölcsét. Ezt magunkon is megfigyelhetjük, hogy a vágyainkat, a szívünk kívánságainkat elkezdjük mondani a családban, az ismerősöknek, a gyülekezetben, hogy mi a szívünk kívánsága. És ezzel teremtjük meg a valóságát annak. Ádám evett a bűn gyümölcséből, a tiltott fa gyümölcséből, az erőszakból, a gonoszságból, és ezzel elveszítette szellemi életét, majd idővel a fizikai életét is. Megszerezte azt a tudást, hogyan tud gonoszságot létrehozni a szavaival. Amikor térdet hajtott a Sátánnak, elvesztette a jó feletti uralmát, és elvesztette a képességet, hogy megfékezze a nyelvét. Jakab 3:6.
A nyelv is tűz a gonoszságnak összessége. Olyan a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, miközben maga is lázba borul a gyehenna tüzétől.
Amen. És még olvassuk el a Zsoltár 39.1-et.
Mondám, nosza, vigyázok útjaimra, hogy ne védkezzem nyelvemmel, megszabolázom szájamat, amíg előttem van a gonosz.
Amen. Tehát vigyázni kell a szájunkra. Nem mindegy, mit szólunk. Áldás vagy átkot. Ádám, amikor evett a gyümölcsből, a nyelvét a pokol lángra lobbantotta. Megmérgezte a nyelvét, és elveszítette a nyelve feletti uralmat. Ádámnak a szavaival, a saját hitét használva kellett őriznie és uralnia a földet. Kezdetben Isten szelleme közösségben volt Ádámmal, Ádám szellemével. 1 Mózes 3.6-ost olvassuk el. Vannak, akik azt állítják, hogy amikor Éva szakított a tiltott gyümölcsből, akkor Ádám valahol a kertnek a másik sarkában volt. De ez nem igaz. Egyébként mi volt ez a gyümölcs? Tudjátok-e? Ez van a festményen. A Bibliában is benne. Nincs megnevezve, hogy milyen gyümölcs. Olvassuk az 1 Mózes 3.6-ost.
És látta az asszony, hogy jó az a fa elevelre, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért annak gyümölcséből, és evett, és adott felelevő férjének is, és az is evett.
Hát akkor hol volt a férje? Hagyott neki? Ott állt mellette. Tehát Ádám ott állt Éva mellett, és valójában ő védkezett először. Isten megmondta Ádámnak, hogy uralkodjon minden élőlény felett, és ebbe beletartozott a kígyó is. 1 Mózes 1.28. Ez, amit elhangzik, Isten részéről egy parancs volt, és nem javaslat.
És megáldá Isten őket, és mondanékik, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Amen. Isten valójában azt mondta, hogy te uralkodj felette. Vesd uralmad alá a földet. Őrizd a kertet, vigyázz rá, és védd meg minden betolakodótól. Ádám ott állt, Éva mellett, és hallott minden egyes szót, amit a kígyó mondott. Ennek ellenére szándékosan ellenszegült Isten szavának. Ádámnak azt kellett volna mondania, te kígyó, a mindenható Isten nevében megparancsolom neked, hagyd el ezt a bolygót, és soha ne térj vissza. Abban a pillanatban a sátán ki lett volna tiltva a földről, de Ádám nem ezt tette. A Biblia kijelenti az 1 Timóteus 2.14-ben, hogy Éva lett becsapva, nem pedig Ádám. Ha a föld első embere, azaz Ádám, engedelmeskedett volna Isten parancsának, és használta volna a hatalmát, akkor Éva nem esett volna bűnbe. Ádám ott állt az atyától ráuruházott tájhatalommal, amely feljogosította őt az édenkert és minden benne levő dolog védelmére, de Ádám nem használta ki ezt a hatalmat. Először is Ádám engedetlensége tette lehetővé Éva becsapását. Először volt az engedetlenség, és utána volt a becsapás. Ádám sajnos térdet hajtott a törvénytelen szellemnek, és beengedte az átkot. Ezzel behívta a földre a halált és a pusztulást. 1 Mózesben olvassuk a 3. fejezetben 22-23-as verset. Itt jön már a következmény, hogy Isten kiűzte és kitiltotta az embert az édenkertből.
És mondta az Úristen, íme, az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet szájáról is, hogy egyék, s örökké éljen. Kiküldi őt az Úristen az édenkertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett.
Amen. Amen. Figyeld meg, a mondat itt véget ér. Ki ne nyújtsa a kezét, hogy szakasztón az élet fájáról, és örökké éljen. Egy komoly veszély állt fenn. Isten nem mondott többet, egyszerűen kirakta Ádámot a kertből, és bezárta az Éden kertjét, és odaállított angyalokat, hogy nehogy visszamenjen. Ádám ehetett volna az élet fájáról, és halhatatlan marad. De helyette a tiltott fáról evett, és halandóvá vált. Isten úgy döntött, távolítsuk el az embert a kertből, nehogy oda jusson az élet fájához, és ebben a bűnös állapotában örök élete legyen. Láthatod mindenben Istennek a bölcsességét és az irgalmát. Ha Ádám a bűnbeesése után evett volna az élet fájáról, akkor az elveszett voltában örökké élt volna, és ezért kellett őt eltávolítani az élet fájától. Minden gonosz ember, minden bűnöző, aki valaha is megszületett ezen a földön, ma is ítélne közöttünk, hogyha bűnös állapotában Ádám az élet fájáról szakít és eszik, és ilyen helyzetben maga a földön lapokol. Így is van elég sok bűnöző, de mindaz, aki eddig élt, a betyároktól kezdve mindenféle bűnöző réteg ítélne, mert bűnös állapotukban megkapták volna az örök életet az élet fájáról. Tehát ezért kellett az embert kizárni az Édenből, hogy ne jusson hozzá bűnös állapotban az örök élethez. Az embernek semmi reménye sem maradt volna, hogy valaha is megszabadul az átokból, és megszabaduljon mindazoktól a démonikus erőktől és ördögi szörnyű fájdalmaktól, amelyeket a sátán hozott ránk az átok által. Tehát Istennek egy bölcs döntése volt az, hogy az embert az elveszett, bukott állapotában el kell különíteni az életfájától. Mivel Ádám behódolt a sátánnak, így működésbe hozta az átkot. És ebben a fogalomkörben tartozik a gyengeség, a betegség, a szerencsétlenség, a katasztrófa is, minden rossz dolog. Még a szegénység is. Isten úgy teremtette az embert, hogy szabad akarata legyen, és szabadon dönthessen. De Ádám sajnos úgy döntött, hogy a halandóságot választja. A bűnnek a halál a fizetsége, viszont bűn nélkül nem lenne halál. Ádám szellemileg halt meg abban a pillanatban, amint evett a tudás fájáról. Negyedik pontunk, a sátán meg akarta szerezni az élet fáját. Istennek meg volt az oka, mint láttátok, hogy kiűzze Ádámot és Évát az Éden kertjéből. El akarta zárni őket az élet fájától, mert a sátán szemet vetett az élet fájára. Sátánnak semmi hatalma nem volt a földön, amíg hozzá nem férközött az ember erejéhez és hatalmához. Mint említettem, Ádám az Istentől kapott hatalmát adta tovább a sátánnak. Tehát átruházta. Ugye a hatalom az úgy jött, hogy Isten adta a hatalmat az embernek, és ő azt a hatalmat továbbadta. Ez olyan, mint egy valaki kibérel egy üzletet, aztán azt továbbadja béletbe. Valaki megkérdezheti, miért nem ment oda maga sátán az életfájához, és szakította le a gyümölcsöt, és ette meg azt. A sátán ezt nem tehette meg, mert ő egy szellemi lény, és a szellemeknek, minthogy nincs saját testük, hatalmuk sincs a földön. Tehát még egyszer szeretnélek benneteket arra emlékeztetni, hogy csak testen keresztül tud megnyilvánulni egy szellem. Legyen az a sötétség, vagy a világosság oldaláról. Ha egy szellem képes lenne cselekedni test nélkül, akkor már régen darabokra tépték volna a földet, egy szempillantás alatt. A fizikai test az, amely hatalmat ad neki a földön, és általa megnyilvánulhat. A sátán a kígyó testét használta fel arra, hogy hozzáférkőzzön az embernek a hatalmához. A kígyón keresztül kísértette meg az embert, hogy felségárulást kövessen el. A sátán csak úgy tudott volna az élet fájához jutni, ha ráveszi Ádámot a bűnre, majd alattvalójává teszi, mert addig Ádám volt a világ istene. Csak a bukáskor fordult a kocka, ahogy mondja a közmondás. Miután Ádám a sátánnak alávetette magát, a sátán lett az ura az embernek és ennek a világnak. És az a világ kétségbe ejtően gonoszá vált. Mindenhez, amihez Ádám a természetben hozzáfért, a bukást követően sátán is hozzáfért. A sátán megpróbálta rávenni Ádámot, hogy férkőzzön hozzá az élet fájához. Hogyha ez Ádámnak sikerült volna, akkor az örök életnek a sátán is részese lett volna. De Isten bölcsessége ezt nem engedte meg. Az előbb azt mondtam, hogy minden bűnöző ma ítélne, hogyha bűnös állapotában Ádám hozzáfér az élet fájához, és maga lenne a pokol. De hogyha az ördög is hozzáfért volna az örök élethez, akkor ezt még tetézte volna ezt a nagy bajt. Tehát Isten bölcsessége ezt nem tette lehetővé, ezt nem engedte meg, eltávolította Ádámot és Évát a kertből, és ezzel megakadályozta az emberiségnek a katasztrófáját. Az elbukott ember szellemének Jézus Krisztus elfogadásával újjá kell születnie az atyától, hogy visszakerülhessen az élet fájához. Tehát eredetileg az ember az élet fájához lett beültetve, jött a bukás, ki lett zárva, de Jézus megváltó munkája során, Jézus megváltó munkája által visszakerülhetünk az élet fájához. Vissza a paradicsomban. A bűnbeesés előtt Isten bensőséges kapcsolatban volt az emberrel. Tehát azt jelenti, hogy Isten szelleme és az ember szelleme össze volt kötve. Olvassuk el az 1 Mózes 3.8-at. Ebből kitűnik, hogy Isten és az ember együtt járt. És van is erre egy dicséretünk. 1 Mózes 3.8-as.
És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertfái között.
Amen. Tehát látjuk, hogy Isten és az ember együtt jár, együtt sétál, kommunikál. Ez olyan, mint amikor a család elindul sétálni. Szülők, gyerekek, vagy ha vannak unokák, vagy nagyszülők. Milyen szép dolog az. Isten így sétált az emberrel, a teremtményével. Azt tudjátok, hogy Isten miért teremtett embert? Hogy legyen kit szeretgetnie, legyen kiről gondoskodnia. Ez ugyanolyan kívánságérzés, mint a fiatal párok szeretnének gyermeket. Hogy legyen kiről gondoskodni, legyen kit szeretgetni. Legyen kivel közösségben lenni. Amikor Ádám behódolt a sátánnak, ezzel a döntésével Istent mindenből kizárta. Az atya onnantól kezdve kívül állóként tekintett le a teremtményére, és azt nézte, hogy hogy vergődik. Ádám, Isten alkotása, elveszítette az Istentől kapott hatalmát és képességét. A sátán törvénytelenül jött be, és kezdett el uralkodni a földön. A sátán lent ennek a világnak az istene, ahogy említettem már, és ez a világ kétségbejtően gonoszszá vált. Istennek megvan az ereje akaratának végrehajtásához. De az embernek adott szabad akarat miatt nem tehet még mindent. Nem tehette meg azt, hogy Ádámot és a sátánt eltörli a föld színéről, és visszaveszi a hatalmat, és mindent elkezd előről. Nem tehette meg, mert a föld bolygó, a por, a föld, az már nem az övé volt. Mert Ádámnak adta, Ádám pedig továbbadta sátánnak. Tehát nem volt a tulajdonában. De dicsőség Istennek közvetlenül a bukás után gondoskodott a megváltásunkról, üdvösségünkről, hogy visszakerülhessünk a paradicsomba. És A bukás után közvetlenül megjelent az első profécia, amit az 1 Mózes 3.15-ben olvasunk, és ez az áróigénk is egyben.
És ellenségeskedés szerzett közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martosod.
Kicsit ez egy rágós ige, elmondom ilyennek a lényege. Az Ószövetségben a proféciák nagyon sokszor burkoltak, hogy a sátán ne ismerje meg Isten szándékát és tervét a megváltásról. Ez a profécia azt jelenti, hogy az asszony magja, a fejedre tapos ördög, azaz az asszony magja Jézus hatalmat fog venni az ördög felett. És ez mikor történt meg? A kereszten. Körülbelül a proféciát követően 4000 év múlva. Dicsőség Istennek. A következő két tanítás pedig az üdvösségről fog szólni. Ez egy alaptanítás. Arra mindenkinek szüksége van, hogy egyrészt tisztában legyen vele, másrészt pedig tudjon az elveszettek felé szolgálni. Hogy hogyan lehet az elveszetteket Istennek vezetni. Halleluja, dicsérjük az Urat! Gyógyító kenet jelent meg a csukló készfej környékén, és Vádli lábszár területén. Sőt, térben is megjelent a gyógyító kenet. Nagyon csodálatosak a pesti tanítások, mert mostanában Isten dicsőségével foglalkoznak ezek a tanítások. A 11. tanítás címe Isten dicsőségének lakozása. Isten dicsősége lakozást keres magának. A tanításban is erről volt szó, hogy a szellem lakozást keres, hogy magát ki tudja nyilvánítani. Tehát Isten szelleme, a Szent Szellem is lakozást keres. Isten képmásában bennünk. Más módon lakozott Isten dicsősége az Ószövetségben, aztán Jézus idejében, ami gyakorlatilag egy átmeneti időszak az Ószövetségből az Új Szövetségbe, és másképpen lakozik az Új Szövetségben. A dicsőség kiáradásában mindhármuknak része van. És így fogalmazza meg a Biblia, hogy a dicsőség Istene, a dicsőség Ura, a dicsőség Szelleme. Tehát ez a Szent Háromság magyarul. A legfőbb cél az, hogy megismerjük ezt a dicsőséget, és rajtunk keresztül a világ is megismerje. A dicsőség meghatározása. Isten jelenlétének legerőteljesebb megnyilvánulási formája. A dicsőség, héber szó, azt jelenti, hogy fontosság vagy súly. Isten jelenlétében a dicsősége ránk száll, és elkezdünk ragyogni, és ez a dicsőség elkezd munkálkodni. De ezt sok esetben súlyként is érzik, ezt a dicsőséget. Szentes pásztor, amikor azt mondta, hogy vidéken egymás után tart két alkalmat, alig várta, hogy hazamenjen és a ruháját levesse, mert a ruhában a kenet raktározódik. Az Azusa utcával kapcsolatban feljegyezték, hogy hiányzó végtagok nőttek ki, hiányzó szemgolyó teremtődött, az épület tetejéből lángnyelvek csaptak ki, illetve lángnyelvek jöttek le a mennyből. Ezt annak vélik, hogy az angyalok közlekedtek, és a gyógyulások megtörténtek a teremben. És a gyerekek Isten dicsőségében, ami sok esetben sűrű kötként jelenik meg, és tegnap is erről volt szó Pesten, a gyerekek ebben a dicsőségben bujócskáztak. Szóval milyen sűrű dicsőség lehetett az, hogy ilyen csodák történnek, és a gyerekek tudtak benne bujócskázni. Amikor Mózes a kőtáblán kapta a szövetséget, akkor egy dicsőségfelhő, a legsűrűbb jelenlét vette őt körül. Ez az emésztő tűz felszámolja az ellenségeinket. A kézrátételnél a dicsőség elvégzi ezt a munkát, hogy kiárad a másik ember testébe, és szabadulást hoz. A sűrű jelenlétben a betegség nem tud megmaradni. Vannak, akik nagy sietve mennek el az alkalomról, nem úgy, mint én, mert még beszélgetünk ottként sokszor egy darabig. Akik elsietnek, azok nem is tudják, hogy milyen áldásokról maradnak le, mert az alkalom végével Isten nem zárja be a munkáját, a munkálkodást. Amikor a dicsőségbe bekerülünk, vagy benne vagyunk, nem jut eszünkbe, hogy ennünk kellene, mert éhesek vagyunk, nem jut eszünkbe a barátaink, nem jutnak eszünkbe az otthoni dolgok. És ez egy nagyon mély, egy nagyon fontos kijelentést adott a számomra, mert én is ezt tapasztalom. Hogy a barátomat, akit eddig naponta vagy két naponta látogattam, most talán két hetente egyszer. És hogyha ezt az eseménysort visszafordítom, hogy a jelek azt mutatják, amit észrevettetek, hogy húsvétkor, amikor az Úr meglátogatott, egy változás állt be az életemben, a szolgálatomban. Ezt neveztük úgy is, hogy erőteljesebb a kenet, de igazából ez most fogalmazódott meg bennem, hogy az Úr felemelt egy magasabb dicsőségfokozatra, aminek kihatása van a nyájra is, mert köztetek is észrevenni, hogy vannak felemelkedések. Isten dicsőségének a vágya lakozni szeretne az emberrel. Isten azt mondta, hogy építsenek templomot. Először ugye sátor, utána ugye kőépület volt. Ebben helyezték el a szövetség ládáját, és abban lakozott Isten. Mózes véráldozatot mutatott be, és a vérrel meghintette a népet, az oltárt, a könyvet, majd a hegyen Isten megmutatta az ő dicsőségét neki. És van itt egy párhuzam. A Golgotán volt egy vérontás, ennek elismerése után befogadhatod a Szent Szellemet, és Isten dicsősége benned lakozik. Isten a szövetség ládájának tetejéről szólt. Ahol az ő dicsősége lakozik, ott te őt meg fogod hallani. A dicsőséget megismerve éhezni fogjuk azt mind jobban, hogy még többet akarunk belőle. Arra vagyunk teremtve, hogy mi ő benne lakozzunk, ő pedig mi bennünk. Amikor megismerteti velünk a dicsőségét, akkor az összes jóságát is kiárasztja ránk. Van egy profétikus kijelentés a Bibliában, amikor Isten azt mondta Mózesnek, amikor őt látni akarta, hogy állj a kősziklára. Ez a kőszikla Jézus. Ez az a hely, ahol egyedül meg tudunk állni. És utána azt mondta, hogy állj a kőszikla hasadékába, az pedig nem más, mint Jézusnak a nyitott oldala, amikor dárdával megszúrták az oldalát. Az Úr megmutatja a jóságát, és helyet készít a kősziklán, és elrejt bennünk ebben a hasadékban, hogy oltalmat nyerjünk. Istennek két trónja van, a mennyben egy, és a szívedben. A szívedben van egy hely Jézus számára. Ha meghívod, hogy veled uralkodjon, akkor az ellenségnek térdet kell hajtania. Isten országa egy szellemi birodalom, és ez elrejtve hordozza a hatalmat és a dicsőséget. Amikor az ige testé lett, Isten dicsősége kijött az ószövetségi templomból, hogy Jézuson legyen, munkálkodjon, majd bennünk lakjon. Dicsőséget ki kell aknázni, és ebben járnunk kell. Akik Jézushoz legszorosabban ragaszkodtak, őket mindig vitte magával. Hárman, a tanítványok közül, egyedüli helyekre jutottak el. Olyan helyekre, ahol más nem. És ebből is jött egy kijelentés, hogy ha előjárunkat, vagy a szolgálótársainkat nézzük, mindenkinek van olyan társa, aki közelebb áll, szorosabban áll. Illinek is van egy szolgálótársa, akivel temetésre megy, akkor ő a segítője. De Sanders pásztornak is megvoltak a úgymond elsőkörös segítői. Nem azért, mert azok a kedvencek, hanem a Szent Szellem mutatja ezt, illetve az ő Istenhez és az igéhez való ragaszkodásuk eredményezi ezt. Az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust a halálból, és mi új életre keltünk. Jézus szereti, hogyha mi törekszünk, hogy egyre közelebb kerüljünk ő hozzá. Az új életet csak a dicsőség által vagyunk képesek élni, és azért kaptuk az új életet, hogy a dicsőség megjelenhessen általunk a világ felé. Dicsőségre lettünk teremtve, és mi az örökké valóságban is Isten dicsőségében leszünk. Az Úr dicsősége lakozásra vágyott bennünk, és ezt Krisztus halála által tudta megvalósítani Isten. Benned elrejtette a dicsőségét, és a maga idejében elő fogja hozni azt. Az ő dicsőségének a gazdagsága kimeríthetetlen, ezt soha ne felejtsétek el. Az is benne van a Bibliában, hogy az újszövetségi dicsőség nagyobb az ószövetséginél. Csatlakozz az Atya akaratához, ekkor dicsőségben fogsz járni, és megváltozik az életed. Noé napjaiban a föld mélységéből és az egekből fakadtak a vizek. Hasonló a mostani kiáradás is, most a szívünk mélységéből és az egek csatornáiból fog áradni Isten dicsősége. Egy dicsőség invázió jön a földre, a világosság elnyeli a sötétséget, a sötétség erejét, Isten kiszélesíti a lépteinket, anyagi forrásokat hoz, például imaházokat ajánlanak fel, ahogy Erzsike mondta, vagy pedig olyan felkérések jönnek a kis településekről, hogy polgármesterek azzal jönnek, hogy ide már a pap sem jár, nem jönnének ide tartani Isten tiszteletet? Az ige igazságát a hiteddel tudod rákényszeríteni a helyzetekre. Amikor uralkodsz a szíved trónjáról, így tud a kenet áradni, és ekkor semmi másra nem is tudsz tekinteni, csak az igére. Tehát nem a körülményekre, hanem az igére. Isten dicsőségét szemlélni azt jelenti, hogy állandóan ő rajta van a szemünk, és így közben elváltozunk. Egy rövid megvallást tegyünk. Meg koronáztalak, Jézus. Te vagy az Úr.
Te vagy az Úr.
A problémám felett.
Csak a te
akaratod történhet meg. Minden más megtiltok. A Jézus nevében. Amen. Ha ezt imádkozod, akkor ilyen módon uralkodsz Jézussal. És áradni kezd a dicsőség, és meg fogod látni a megoldást. Győzelem kulcsa pedig abban van, hogy végig hitben ki kell tartani, amíg a megoldás el nem érkezik. Amen.
Yeah.